telefonban abban Csizmazi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hétvégén Izraelben tárgyalt az amerikai külügyminiszter, aki egyúttal egyeztetett a térségbeli arab országok külügyminisztereivel is. Igazi diplomáciai nagyüzemet bonyolított tehát Antony Blinken. Mi lehet a mérlege mindennek?
Igen, ugye Antony Blinken utazásának három fő célja volt, vagy legalábbis ő publikusan ezt közölte. Ugye az elsődleges cél az az volt, és továbbra is az az Amerikai Egyesült Államok részéről, hogy az Izrael tudja megvédeni magát, tehát egyrészt az Egyesült Államok tudja támogatni katonailag, másrészt viszont, ahogyan elhangzott egyébként a bejátszásban, és az amerikai cél is, hogy lehetőleg ez minimális civil áldozatokkal történjen meg. Erről van egy vita egyébként az Egyesült Államokban is, hogy ez mennyire célra vezető, vagy sem. Mindenesetre ez az elsődleges cél Antony Blinken. Ennek legalábbis diplomáciai vonalon ez volt az elsődleges cél. A másodlagos cél az az, hogy a segélyek eljussanak Gázába. Erről külön vita van megint szintén az amerikai kongresszusban, erre később kitértünk, mert ez konkrétan ugye amerikai erőforrásokat is érint. És a harmadlagos cél pedig az volt, hogy a Hamas által túszulejtett civilek, köztük amerikai állampolgárokat is ki lehessen hozni a gázai övezetből. És ennek megfelelően tárgyalt Antony Blinken, nem csak egyébként izraeli, hanem térségbeli arabországok is a diplomatáival.
Amit szinte mindenki egybehangzóan első számú szempontként említ, az a tűzszünet és a fegyvernyugvás elérése. Ugyanakkor Antony Blinken úgy fogalmazott, hogy egy mostani tűzszünet csak lehetőséget adna a Hamasznak egy újabb támadásra, vagy akár újabb támadás sorozatra. Tehát akkor korán sem egyszerű ez a képlet, és igen, törékenynek tűnne egy ilyen tűzszünet.
Így van, ezért említettem, hogy erről külön vita van az Egyesült Államokban is, hogy a civileket meg kell védeni. Nyilván van egy alapelv, hogy természetesen meg kell védeni a civileket, és valóban egyébként az izraeli hadsereg erre próbál is ügyelni, csak ugye a Hamasznak a gyakorlata ugye azt mondta, hogy a civilek mögé bújnak közvetlenül, ugye ez már több éves gyakorlat, és éppen ezért Amerikában van egy hát mondjuk, hogy intellektuális vita, tehát nem csak a politikai elitben, hanem úgy általában az elemzők körében is zajlik egy vita arról, hogy amennyiben tűzszünetet érnek el a civil áldozatok csökkentésének a céljával, akkor az lényegében egy politikai elismerése annak, hogy a Hamas taktikája az működött. Úgyhogy ezért mondta Antony Blinken azt, hogy egyrésztről ugye nagyon erős kifejezések jönnek egyébként, tehát hogy Izrael és semmilyen más állam nem köteles együtt élni azzal a realitással, ami október 7-én, előző hónapban, október 7-én ugye megtörtént, ugye ott a terrortámadásra kell gondolni egyrészt, másrészt pedig gyakorlatilag ugye nyilván olyan elrettentő erőt is fel kell mutatni, hogy ez még egyszer ne ismétlődhessen meg. És ezért van az, hogy erről van egy külön vita, hogy gyakorlatilag mennyire lehet, most furcsán hangzik, de humánus, hogy visszafogott maga a katonai fellépés, ugye Hamasszal szemben Izrael oldalról, és az Egyesült Államok ezt mennyire próbálja meg visszafogni. Ennek a vitának egy folytatása gyakorlatilag a segélyezéssel kapcsolatos vita. Tehát Amerikában most ugye szavaztak arról a kongresszusban, hogy támogassák Izraelt. Ugye a Biden adminisztráció dobott be egy több mint 105 milliárd dolláros csomagot, aminek csak egy része szól Izraelről. Ugye ez egy komplex dolog, mert hozzácsatolta Ukrajna támogatását is, sokkal nagyobb mértékben, illetve hozzácsatolta a déli határnak a megerősítését is a Biden adminisztráció. És gyakorlatilag a republikánusok ezt külön szedték, ez már sejthető volt, hogy erre van egy igény, legalábbis az alsóházban. Izrael támogatását egy az egyben szinte elfogadták az alsóházban, mondjuk a külön tételként is, azért szinte mert hogy ugyanakkor az összeggel, mint ahogyan a Biden adminisztráció javasolta, de kitétel volt például, hogy a segélyeket, azokat nem szorgalmazzák kifejezetten a gázévezetbe, majd a republikánusok, mert úgy gondolják, hogy ezek végső soron a palesztin civileknek szólnak, végső soron előbb-utóbb a Hamas kezére fognak majd jutni. Úgyhogy gyakorlatilag erről megy a vita, hogy tágabb értelemben mennyire kell kifejezetten keményen fellépni a Hamasszal szemben a gázai övezetben.
Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy most az Egyesült Államokban sikerül az ukrajna és az izraeli forrásokat ketté választani. Azért is kérdezem ezt, mert éppen tegnap nyilatkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, és egyértelműen több támogatást kért Washingtontól. Azt csak zárójelben teszem hozzá, hogy egyúttal meghívta Donald Trump volt elnököt Ukrajnába, hogy személyesen győződhessen meg a konfliktus mértékéről.
Igen, az Egyesült Államokban valóban a kettő témát, ugye vannak, akik összevonják, mert főleg itt a főáramlatú republikánusokra, illetve a demokratákra kell gondolni, ugye a Biden adminisztráció részéről, főleg a szenátusban, akik úgy látják, hogy ez tulajdonképpen egy azon nagy problémakörnek a részét képezi, tehát mind az, ami a Gázában zajlik, mind az, ami Ukrajnában zajlik, az lényegében az Egyesült Államok és a nyugati szövetség elleni, lényegében geopolitikai nyomás gyakorlás egymásnak egy-egy, hát szó szerint háborús szinterei. Ugye ezért sokan úgy gondolják, hogy ezeket egybe kell kapcsolni, viszont az alsóházban a republikánusok ezt nem szorgalmazzák, gyakorlatilag úgy gondolják, hogy Izrael támogatása az gyakorlatilag minden kétségen felül van, tehát a teljes képpárti konszenzus van a felsőházban, alsóházban és általában az amerikai társadalomban is, tehát itt ez nem kérdés. Itt abból a szempontból visszafogottabbak a republikánusok, meg ezt mondom csak az alsóházban, ahol többségben vannak, hogy egyrészt ezt korlátozott mértékben kell biztosítani, mármint Ukrajnának például a támogatás, sőt lehetőleg kisebb mértékben, mint mondjuk Izraelnek, ezért vették külön. Másrészt pedig szerették volna egyéb a belpolitikai igényeiket, hogy teszik kiszolgálni ezzel a törvénytervezettel. Konkrétan arra kell gondolni, hogy itt az amerikai adóhatóságnak az erőforrásait csökkentették. Erről külön vita volt az alsóházban, és egyáltalán nem biztos, hogy ezt ténylegesen szét tudják választani a republikánusok, mert most ez az alsóházban ugyan sikerült, tehát elfogadtak egy több mint 14 milliárd dolláros támogatást Izrael számára, ami majdnem megegyezik a bideni koncepcióval, néhány részt, melyben persze különbözik, mint említettem, a segélyeket, azokat nem szolgalmazzák Gázába. Viszont egyrészt Chuck Schumer, a demokraták vezetője a felsőházban jelezte, hogy ott ezt biztosan nem fogják támogatni, már pedig ott többségben vannak a demokraták, ráadásul tudunk republikánusokról is, akik szeretnék ugye Ukrajna támogatását hozzákapcsolni ehhez a csomaghoz, mint említettem. Másrészt pedig Biden elnök is belengedte az elnöki vétónak a lehetőséget, hogyha mégis az asztalra kerülne ez a felsőházból is, ugye ugyanolyan szöveget kell elfogadni a felsőházban, akkor ő ezt megvétózná. Bár halkan megértem, ez most csak egy fenyegetés, itt alapvetően a szenátusban fog eldőlni ez a vita, ahol mondom valószínűtlen, hogy ezt külön szednék, mert ugye a demokraták többségben vannak. Itt a kérdés az, hogy mennyire fogja sürgetni az idő az amerikai politikusokat, mert ugye el lehet ezzel játszadozni, hogy akkor külön-külön vagy együttesen támogassák Izraelt, illetve Ukrajnát az amerikaiak, viszont hát ugye óriási időfaktorról beszélünk. Tehát ezért volt az, hogy voltak olyan demokraták az alsóházban, egyébként szám szerint 12-en, akiknek nem tetszett ez a törvénytervezet, de elfogadták, mert úgy gondolták, hogy még ez is jobb, mint a semmi. Az, hogy Ukrajnát mennyire támogatja az Egyesült Államok, itt is gyakorlatilag ez a republikánus-demokrata törésvonal látszódik, de itt is főleg az alsóházban. Már a társadalomban, tehát a szavazók körében is kimutatható, hogy az Ukrajnának biztosított támogatásnak a mértékét illetően republikánus szavazók már visszafogottabbak, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, úgyhogy ez egyértelműen mérhető. A Fehérház itt is igazából sürgeti a törvényhozókat, mert állítólag, mert ugye itt több különböző források vannak, de a Fehérház számításai szerint 5,5 milliárd dollár áll rendelkezésre nagyjából az eddig jóváhagyott keretekből. Tehát gyakorlatilag itt is folyamatosan próbálja a Fehérház és a Biden adminisztráció növelni az Ukrajnának biztosítható katonai támogatásnak a mértékét. Valószínű, hogy ezt a felsőházban jóvá hagyják, itt az alsóházban lesznek majd erről külön viták. Csak egy utolsó gondolat ehhez, ugye új házelnöke van az alsóháznak, Mike Johnson személyében, és Mike Johnson említette, hogy noha külön szedte Ukrajna és Izrael támogatását, Ukrajna támogatásával is tervez foglalkozni. Tehát, hogy biztosan erre is készül majd valamilyen javaslat az alsóházban. Itt a kérdés ennek a mértéke, illetve hát a feltételei, és hogy egyáltalán összhangba tudják-e hozni a felsőházban szolgálmazott koncepciókkal, csak ez még a közeljövőnek a zenéje.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották.